Székely János püspökatya gondolatait hallják a cigányságról. A beszélgetésen részt vett Takácsi Bolya, Prontvai Vera és Szabó Tamás.
Szeretettel köszöntöm a rádió stúdiójában Székely János püspökatyát.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és nagyon örülök ennek a mai napnak. Azt úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, sejtjük, érezzük, hogy hazánknak az egyik legnagyobb kihívása, feladata. Ez egy gyönyörű lehetőség is, meg egy nagyon nagy feladat a cigány testvéreinkkel testvérként egymás segítve, egymás jogai tiszteletben tartva együtt élni ebben a közös hazában. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta, hogy a magyarságnak két nagy sors kérdése van jelenleg. Az egyik a rendkívül tragikus demográfiai helyzetünk, a másik pedig a cigány testvéreinkkel való békés szeretettel teli együttélés. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a rádió erre egyre inkább odafigyel, ahogy a Szeferino ház műsorral is, és azt látjuk, hogy gyönyörűen alakítja a társadalmunk mentalitását. Dugéza, hogy gyakran mondta, hogy a műsor elején, első hónapokban rengeteg olyan telefon is bejött, amilyen kicsit értetlenkedőn, vagy majd, hogy nem, meg nem értést tükrözött, és aztán lassan ezek úgy magától elcsendesedtek ezek a hangok, és teljesen megváltoztak. Tehát látszott az, hogy az emberek, amikor szembesülnek azzal, hogy a cigányságnak a realitása azért sokkal gazdagabb és teljesen más, mint amit gyakran a világi média eléggé sematikus képe mutat. A világi médiában általában a cigányság három alaphelyzetben jelenik meg. A politika, tehát mondjuk kisebbségi önkormányzatok, ehhez hasonló
annak személyek. Annak is az űrjei,
igen,
azok,
igen, gyakran. Igen. A másik a művészet, vagy a zene, és a harmadik a bűncselekmények. De a legtöbb cigány ember, az se nem politikus, se nem zenész, se nem bűnöző, hanem például egyszerű anyuka, akinek van 3-4-5 gyereke, akiket igyekszik óriási erőfeszítéssel és nagyon nagy szeretettel nevelni. Tehát az átlagos, normál cigány arc alig jelenik meg a magyar médiában, és ez egy nagyon nagy kincse a Már Rádiónak, pontosan azért, mert ember közeli, tehát nem ideológiák vezetik a műsorainkat is, épp olyan hétköznapi emberek alkotják, akik az utcákon és meg az üzletekben megfordulnak. Ezért a normál emberi cigány arc jelenik meg, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy áldás. Ehhez tudunk egy kicsit hozzátenni az esztergomi stúdióval is. Illetőleg esztergomi közösségnek az egy nagyon nagy előrelépése, illetőleg pozitívuma, hogy utóbbi években nagyon sokan elkezdtek tanulni. Esti gimnáziumban az érettségi felé elindultak, nyelvvizsgákat letesznek, jogosítványt szereznek, tehát látszik, hogy beindult ez a gondolkodás, hogy magamért valamit tenni. És ebben is ez a stúdió, biztos vagyok benne, hogy nagy segítség lesz. Esztergomban összesen kb. 3000 cigány él, nagyjából egy tömbben élnek ők Kertvárosban, anyanyelvük a lovári, a cigánynyelv, nagyon sok kisgyerek eleinte magyarul nem is tud, tehát csak cigányul beszélnek otthon, ami egy nagy kincs, tehát egy kulturális gazdagság. 5-6 évesen ezek a gyerekek két nyelven beszélnek, és ez az egész gondolkodásukat is egyébként nyilván befolyásolja, gazdagítja. A cigánysággal Esztergomban régóta foglalkoznak egyházi emberek, inkább úgy, tehát nem annyira szisztematikus módon, hanem pillanatnyi lelkesedésből, voltak mindig ferences atyák, akik próbálkoztak. Én, amikor kispap voltam, akkor a gazdasági vezetője volt ilyen a szemináriumnak, aki mindig ott misézett, és próbált segíteni, amennyire tudott. Illetőleg több mint 10 éve a Marista testvérek az egyik cigány telepre, ami egy nagyon nyomorúságos utca, a Töltés utca, oda költöztek. És szinte megszégyenítő a mi számunkra, hogy a cigány testvéreink itt élnek velünk, néha el se tudjuk képzelni, hogy milyen nehéz körülmények között. Ebben az utcában 27 ház van, egy ilyen házsor az egyik oldalán az utcának, egyikben sincs fürdőszoba. Ezek egyszobás lakások, van olyan lakás, ahol 7-8-an laknak abban az egy szobában. és felnőttek, gyerekek zsúfolva egymáson, tehát nagyon megrendítő körülmények között. A Marista testvérek, ahogy ezt meglátták, azt mondták, hogy ők ehhez éreznek küldetést, és idejöttek Spanyolországból, meg Mexikóból, ahol ők családilag, ahonnan származnak, ott hagyva mindent, jöttek ide, hogy segítsenek a mi szegényeinken. Tehát néha egy kicsit megszégyenítő is, hogy más országból kell idejönni valakinek, amikor nekünk két utcát kellene csak elmenni, hogy segítőkedet nyújtsunk. Az ő missziójuk tehát több mint 10 éve jelen van Esztergomban, és ilyen módon a városnak érzékenysége a probléma iránt van. Nyilván kinek jobban, kinek kevésbé. Maga a jelenlegi polgármester asszony is hosszabb időn át ott a Töltés utcán dolgozott. Tehát mint önkéntes, illetőleg egy rövid ideig, mint munkatárs is ebben a misszióban részt vett nagyon lelkesen, nagyon szépen. Tehát jelen van a köztudatban. Azt gondolom, hogy ott helyben is sokan próbálnak elérteni. Például a kis cigány kápolnánk felújításáért a esztergomi, nem teljesen a polgári körök, de ahhoz hasonló szerveződés, összefogás esztergomét úgy hívták, és a polgári körök is benne voltak. Ők egy nagy jótékonysági vacsorát rendeztek egy évvel ezelőtt körülbelül. Egyébként most fejeződött be a kápolnánknak a felújítása. Tehát hála Istennek Esztergomban azért vannak nyitott szívű támogatóink, van olyan ügyvéd, aki igen gyakran a irodájának a jövedelméből egy kicsit nekünk át utal, úgyhogy sokfajta módon próbálják ezt segíteni. A Boldog Szeferino Alapítvány és a Szegényháznak a tevékenysége nagyon-nagyon sokrétű, emiatt is kell, hogy egy ilyen támogatói kör mögöttünk álljon, akár ilyen egyszerű dolgokban is, hogy ruhákat igyekszünk adni, élelmiszert, amit például Tesco már nem tud eladni, de abszolút táplálkozásra alkalmas, el tudjuk hozni, és akkor szétosztjuk a legszegényebb családoknak. De kisgyerek megőrzés, délutáni tanulás, foci csapatok, tánccsoport, tehát rengeteg fajta tevékenységünk van, zarándoklatokra gyakran elmegyünk, ami szintén óriási élmény a cigány testvérek számára. Legtöbben soha életünkben például külföldön nem voltak, tehát már a határon átmenni, látni a hegyeket, tavakat, óriási életre szóló emlék a számukra. Volt egy cigány fiú, aki 16 gyerekes családban a legkisebb, tehát 15 nagyobb testvére van egyetlen édesanyától, és nagyon nehéz körülmények között nőtt föl, nem csak anyagilag, mindenfajta más sebe is volt annak a családnak, meg az ő életének, és őt például egyszer el tudtam vinni a csíksomlyói gyalogos zarándoklatunkra. Nagyon nehezen jött végig. El volt kicsit úgy kényelmesedve, vagy lustulva.
Hány éves volt akkor?
A gyerek körülbelül 21 lehetett, és föltörte a lábát a cipő, nem volt ebbe se ügyes talán, hogy hogyan kell ezt a cipőt megkötni, meghordani. És szégyelte is magát, mert voltak 60-65 éves nénik, akik vígan mentek, és ő pedig ott a lábát ápolta. Nem volt túl mélyen vallásos abban az időben. Harmadik napon olvastuk mindig az imádságokat, meg az elmélkedéseket, és odaadtam neki, hogy olvassa ő. És pont ebben a kis elmélkedés sorozatban a tékozló fiús rész jutott neki, elkezdte olvasni a harmadik, negyedik mondatnál, nem bírta tovább olvasni, folytak a könnyei. Ott egy óriásit fordult az élete. Jelenleg ennek a fiúnak van munkahelye, és van családja. És ezt tulajdonképpen egy másfél év alatt építette föl, de az élete ott fordult meg. És sok ilyen van. Van egy fiú például, aki ebben az utcában lakik, a Töltés utcában. Édesanyja meghalt, apja neveli úgy, ahogy, de megint csak nem túl fényes a családi háttér. És ez a fiú kitanulta az ápoló szakmát, és munkája lett. Ez is utóbbi 2 évnek a története. Tehát nagyon sok fiatalnak az élete megújul a hit által is, meg emiatt a szociális segítő háló által, amit a szegényház nyújtani tud.
Azt figyeltük meg a nap folyamán, hogy nagyon sok olyan településről adományoztak, ahol nagyon sok cigány ember élt, tehát Miskolcról, Tatabányáról, Dorogról, Esztergomból, Budapestről, a 8. kerületből. Tehát, hogy azok az emberek érezték ezt a dolgot nagyon közelinek, akik együtt élnek velük. János atya számára mik azok az értékek, amelyeket a cigány közösség hordoz?
Az Úristen minden népnek adott különleges kincseket, hagyományokat, kultúrát, olyanok a népek, mint egy réten kinyíló sokféle virág. És a cigányságnak is vannak sajátos értékei. Az egyik legnagyobb a család szeretet, gyerek szeretet, tehát egy nagyon erős családi háló, nagyon szívközeli, erős kapcsolati rendszer. Sose felejtem el, van egy cigány fiú, aki diplomáig eljutott, és ő mindig mesél arról, hogy cigány soron nőtt föl, nagyon nagy szegénységben, de mindig hozzáteszi, hogy óriási szeretetben. Bármelyik házba bement, egyből ölbe vették, simogatták, zsíros kenyeret adtak neki. Tehát egész család, vagy az egész utca szinte egy családként működött, és a nagy szegénységgel együtt kapta ezt a nagyon nagy szeretett hálót is. Érsekvadkerten, ahol én káplánként kezdtem, ott több alkalommal láttam, hogy a cigányok abban az időben dolgoztak az erdőn. Nem rendes munkahelyként, hanem egy ilyen alkalmi munkaként mindenféle tisztogatásban egyébben részt vettek, és igen gyakran fával fizették ki őket. És gyakran megtörtént, hogy hoztak egy teherautónyi fát, és gondoltam, hogy boldogan viszi a saját házához, de nem, hanem 2-3-4 helyen megállt, és pakolt le szüleinek, testvérének. Tehát nagyon természetes volt, hogy ha nekem van, akkor abból adok. És nyilván megfordítva, ha ő neki van éppen, akkor ő is ad. Vagy nagyon megkapó az, hogy cigány temetéseken igen gyakran ott van 150 ember, 200 ember, és nagyon együttérző módon, szívből jövő együttérzéssel búcsúznak az elhontjuktól. Van olyan eset, hogy ha egy édesapát temetnek, akkor gyakran a fiai saját szavaikkal énekelnek neki. Akis, ha nincs jó hangja a fiúnak, szokás, hogy a koporsó mögött mennek, és sorban mindegyik fiúnak el kell búcsúzni ilyen módon is az apjától, hogy megköszöni neki az, hogy életet kapott rajta keresztül, meg egy-két dolgot, tehát saját szavaival a köszönetét elénekli, kimondja. Tehát van egy ilyen nagyon erős családi háló. Egy másik nagy értékük a vallás iránti, Isten iránti érzék. Legtöbb cigány családnál vannak szentképek a szobákban, és ez nem csak ott lóg, hanem igen gyakran, főleg ha bajban vannak, mondjuk nincs tüzelő, nincs pénz, beteg valaki, akkor odáll a nagymama a szentkép elé, és ott beszél. Igen gyakran, megint csak saját szavaival, szűzanyához, jó Istenhez, és kér. Csatkán láttam olyat is, idős bácsi éjszaka folyamán valamikor bejött, és úgy alkudozott a szűzanyával, hogy én kértem, hoztam is ezt-azt, és nem segítettél. Tehát nagyon őszintén és szívből jövően mondják az imádságaikat.
Igen, és én azt tapasztaltam, hogy a kisgyerekekben is ezt a fajta nevelést, vagy nekik is ezt adják át. Abban a faluban, ugye, amiről én beszéltem, hogy óvónőként dolgoztam, még most is nagyon sok cigány család él, és hogyha ott meghal egy cigány ember, teljesen mindegy, tehát valaki a családban, általában egy nagymama, akkor a gyerekek az óvodában elmondják azt, hogy ők virasztottak, és ők mentek, és nekik is fent kellett lenni, és hogy ők mit csináltak a virasztalás alatt, ők így mondják a gyerekek. És valóban, tehát annyira összetartóak. És erre nekem is van egy példám, hogy szaloncukrot osztottunk így karácsony előtt a gyerekeknek, ebéd után, és akkor volt egy kislány, aki azt mondta, hogy én majd otthon eszem meg, mert a felét a testvéremnek akarom adni.
Ez is egy nagyon szép szokás, a virrasztás. Ha valaki meghal, akkor amíg nem temetik el, 2-3-4-5 estén is, rengeteg ember összejön. Igen, nyakran több száz kilométerrel ilyenkor jönnek a rokonok. És este sok esetben tüzet is gyújtanak kint az udvaron, általában a férfiak külön ülnek le, az asszonyok külön, és az elhunytról beszélgetnek. Általában szép dolgokat elmondanak az életéből. Vagy sok esetben a kedvenc nótáit éneklik. És általában, ha van olyan ember, aki erre képes, ha nincs, akkor néha hívnak is, óránként, vagy legalább éjfélkor, az egész család imádkozik. Hiszek egyet, elmondják mi atyánkat, üdvözléjet, meg esetleg amit még tudnak. Ez is döbbenet, hogy mondjuk kint az udvaron ül 50 cigány férfi, néma csöndben, és mondják a mi atyánkat. Nem cigány családban ez már alig-alig elképzelhető. Tehát van egy nagyon mély érzékük a hit iránt, amit azt gondolom, hogy az egyházunknak nagyon kellene fölismerni, használni. Tehát amíg ez a kapu még, hála Istennek, nyitva van, sajnos a modern nyugati világnak a szennye ezt nagyon nagy mértékben pusztítja, de amíg ez a kapu az Isten felé nyitva van az ő szívükben, nagyon fontos lenne az evangélium jó hírével hozzájuk mennünk.
Többször meghallgattuk ma a cigány himnuszt. Arról tudna nekünk mesélni egy picit, mert itt eléggé hiányos volt a tudásunk.
Van egy nemzetközileg elfogadott cigány himnusz, amit a Roma Világkongresszus fogadott el 1971-ben. Ez a Gélem, Gélem, Lungon et Romenza, mentem, mentem hosszú utakon. Ez egy világi ének, egy akkori Jugoszláviából származó cigány zenésznek, akinek a cigány neve Jagdino, ő komponálta és ő alkotta a szövegét. Magyarországon azonban, és ez egy szép dolog, egy, azt gondolom, hogy sokkal mélyebb jelentésű és szövegű cigány himnusz született meg. Ez egy beás eredetű, kicsit legendás történet, amiből csináltak verset, és utána a Kajag együttes Varga Gusztáv megzenésítette. És ebből jön létre a Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, megy is. A vége pedig eredetileg az volt, hogy Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk, megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Ebben benne van a cigány embernek a fájdalma, a vándorlás nehézsége, de egy kicsit túl drasztikus módon megfogalmazva, nyilván az Úristen nem átkoz senkit, és nem tesz csavargóvá. Éppen ezért templomban mindig elénekeljük még egyszer ezt az utolsó verszakot ilyen módon, hogy Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk, megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál. Tehát így énekeljük most a cigány himnusz. Nagyon szeretik egyébként a cigány testvérek. Az is egy különlegesség benne, hogy elénekeljük komolyan, kicsit ilyen siratósan, lassan, de a végét föl lehet pörgetni, és akkor lehet táncolni is rá.
Akkor hallgassuk meg.
Zöld az erdő, zöld a hegy is, a szerencse jön is, meg is. Gondolom késebb húsunkba vár, két mutatón lett a világ. Haj le, 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 le. Jézus, vízőt, tenyelj!
szerintem egy nagyon fontos dolog az emberek érzékenyítése a cigányság felé, hiszen mindenféle fogyatékosság felé már érzékenyítjük az embereket, de a cigányság felé nem biztos. Nem tudom, hogy ezt püspök úr hogy látja. Van ilyen kezdeményezés, van ilyen érzékenyítés a cigányság felé?
Dúl Géza atya mindig szokta mondani, hogy cigánypasztorációt két irányba kell csinálni, tehát a cigány testvérek felé is építeni a hidat, próbálni segíteni az ő fölzárkózásukat, de a többségi társadalom felé is kell hidat építeni. Ha valaki csak a cigányságra koncentrál, akkor igen gyakran olyan értetlenség övezi a tevékenységét. Van olyan plébánia is, ahol egy atya nagyon jó szándékkal próbált elkezdeni segíteni, és lassanként a plébánia nem cigány része, egy kicsit lázadozott, hogy miért ennyire a cigányokra szenteli a figyelmét, energiáját, szeretetét. Hát fontos mind a két irányba építeni ezt a hidat, sokfajta módon. Egy nagy álmom, amiben kicsi lépések már történtek, hogy minden magyar iskolában, főleg ott, ahol már a diákok között jelentős számú cigány fiatal van, ott valamit a diákok tanuljanak a cigányság történetéről, kultúrájáról, a szokásaikról, verseikről, történelmi hagyományaikról. Ez is egy óriási nehézség, hogy nagyon sok fiatal abszolút semmit nem tud erről, és nagyon néha nagyon negatív gondolatai vannak a cigány testvérekről. Nagyon szeretném például, ha olyan helyeken, ahol elég sok cigány gyerek van az iskolában, ott minden évben lehetne egy ünnepet tartani, ami kötődik valamilyen módon a cigánysághoz, ahol lehetne cigány verseket, cigány költők verseit előadni, vagy cigány táncokat, egyáltalán cigány gyerekek kicsit a maguk kultúráját a többiek előtt megjeleníthetnék. Tehát nagyon nagy szükség lenne erre, és ebben a Már Rádiós azt gondolom, hogy nagyon sokat tett, és tesz is. Hogy milyen fajta segítséget jelent egy cigány embernek, ha az evangélium jó hírével közeledünk hozzá, tehát építjük ezt a hidat. Hadd mondjak még két kicsi példát, ami úgy hirtelen eszembe jutott. Egy cigányasszonyt vittünk el Kurzióba, ahol 3 napon át rengeteg élmény érte őt, és a végén úgy jött haza, ő így fogalmazta meg, hogy megtanultam beszélni. Tehát ő soha nem tudta a gondolatait, hogy ő mit gondol az életről, mi az élete célja, mik a fájdalmai, mit jelent neki a hit, ezt soha nem tudta kimondani. Tehát ő otthon mindig hallgatott, és úgy magába folytotta a sok-sok fájdalmát, megérzését. Ez volt az első hely az életében, ahol ő szabadon tudott beszélni, ki tudta végre mondani az élete fájdalmai, törömeit. Egy másik ilyen történet, ami nagyon bennem van, egy rettentő szimpatikus házaspár Esztergomban, akik sokat járnak is hozzánk a kápolnába, és az egyik kincse a kápolnánknak. Ez egy olyan férj és feleség, akik nem veszekszenek egymással szinte soha, de főleg régebbi időkben gyakorlatilag semmi olyan különösebb mély kapcsolat, vagy hetleges beszélgetés nincs köztük. És őnekik is, főleg az asszonya, hogy a hitben úgy mélyebben belépett, megtanulta azt, hogy a férje felé az érzéseit kifejezze. Tehát a házasságuk szépült meg. Annak ellenére, hogy nem kifejezetten ápoltuk, vagy hát nem tudtunk erre külön figyelmet szentelni, nem is házas hétvégére vittük elő, de egyáltalán azzal, hogy a hit meg a szeretetőt megérintette, tudott a férje felé lépni, és mindig ezt mondja, hogy neki ezt adta a hit, hogy a házassága megszépült, mélyebb lett.
Egy hit történet bennem is van, amit szeretnék megosztani, hogy mennyire közel tudja hozni ez a másik alap. Tehát a hit, az Istennel való kapcsolat, milyen más alapra tudja helyezni a kapcsolatokat. Zarándoklás. Esténként leszoktunk ülni, beszélgetni egymással, hogy mi történt aznap velünk, hogyan éltük meg a napot, és az egyik cigány ember azt mondta, és nagyon bennem maradt, hogy tudjátok, azért szeretek eljönni zarándokolni, mert itt érzem egyedül, hogy egyformák vagyunk. mert mindenkinek fáj a lába, és nem kérdezi ki, honnan jött, nem nézi azt, hogy melyik társadalmi osztályból jött, mennyi pénze van, és így tovább, mert egyformák vagyunk. Ez egy olyan erős dolog, ami azt jelenti másik oldalról, hogy másút nem érzi, hogy egyformák vagyunk. Ez a Mária Rádiónak ez a kis kezdeményezése, hogy egy média lehetőséget nyitunk ki, hogy ott emberek fejlődjenek, és egyúttal magukat megmutassák a világnak, ez ebbe az irányba visz, hogy megértsük, hogy igen, egyek vagyunk. Igen, Isten gyermekeiként, de tényleg. A másik pedig az, hogy tudjuk, hogy nagyon sok hiánnyal indulnak a gyermekek. Amikor megszületnek, teljesen mindegy, hogy az tót gyerek, vagy zsidó gyerek, vagy magyar gyerek, vagy cigány gyerek, adottságai azonosak. Igen, de mire eljut a 6. évig, olyan mértékben szakad le a cigány gyerek, mert nem tudják megadni neki, mert a szülők se kapták meg, amikor ebben a viszlagosan rettenetes, forgatagos világban, ahol mindig minden változik, alkalmazkodni kell tudni, mikor alapkészségek hiányoznak, az nem lehet. Azt gondolom, hogy pont ez a tudás, a kultúra, a nevelgetés, de a felnőtteknek a közösség és a média, de elsősorban a hit. Ez a mi lehetőséget nyújt, mert egyszerre kell gondolnunk a pici gyermekekre, meg a felnőtt korosztályokra, mert azokra se lehet legyinteni, hanem azoknak is lehetőséget kell adni. Ilyen szempontból a Schneidberger kezdeményezés is példaértékű, és hogyha a jó Isten úgy akarja, akkor ez is példaértékű lesz.
Én azon gondolkodom közben, hogy ne értse félre a kérdés, de hogy mindenkinek megvan a maga rajongási területe, amit szeret csinálni, és hogy János atyának miért pont a cigányok, tehát lakhatna gyönyörű kastélyokban, palotákban, de mégis, mintha ott velük érezné leginkább jól magát. Ez miért alakult ki, vagy hova vezethető ez vissza?
Ez egyrészt nyilván adódik az életutamból. Én fiatalon a 2. kerületben, még az Rózsadombnak a hátán nőttem föl.
Még inkább érthetetlen.
Nem messze a Kádár féle villától, de egyébként hátul, tehát amikor én megszülettem, illetve gyerekeskedtem, mellettünk még 2 telek teljesen üres volt, tehát akkor épült be ez a része a 2. kerületnek, sőt volt egy kicsik erdő is mellettünk, de minden esetre egy abszolút értelmiségi, teljesen vallásos, búra alatti gyerekkorom volt, egy nagyon szép és nagyon nyugalmas gyerekkorom, fantasztikus érdekeltek a nyelvek, történelem, egyáltalán a világ. Édesapám egy nagyon tehetséges mérnök ember volt, azt is ámulva láttam, ahogy ő tárgyal az emberekkel, meg külföldre járt, tehát egy nagyon erős szellemi pesgésben nőttem föl, hála Istennek. Édesanyám pedig zongoratanárnő, ez is a gyerekkoromnak egy alapélménye, ahogy ő zongorázik, és az otthonunkban a szeretet, a derű dallama úszik minden szobában. És semmi kapcsolatom cigánysággal nem volt. Szegényekkel egyébként volt, tehát számomra a szegények meg a szenvedők felé fordulás az nagyon hamar azért, tehát azt megértettem, hogyha az evangéliumot akarom élni, annak ez egy nagyon fontos része. Az Úristen minden embert szeret, de különösen is a gyöngét, a szegényt, a szenvedőt. Például ifjúsági hittanra jártunk a ferencesekhez Margit körútra, és becsöppent oda egy hajléktalan ember, akiről eleinte azt se tudtuk, hogy megvan-e keresztelve. Egyik este atya úgy gondolta, hogy a biztonság kedvéért feltételesen megkereszteli, és én lettem a keresztapja, mert éppen én voltam ott a esti misén a minisztráns. És mondjuk megcsináltam azt szüleimnek nagy döbbenetére, hogy egyik este beállítottam vele, hogy őt meghívtam aznap éjszakára hozzánk. Fantasztikus boldog volt a bácsi, és zsíros kenyeret kért, illetve vajas kenyeret, és vastagon cukorral megkente, és az ropogott a foga alatt, és ez volt neki a legfinomabb vacsora, ami létezik. Tehát volt bennem kezdettől egy ilyen érzékenység a Baba utcai gyermekbénulásos kórházba is, egészen fiatal koromtól kezdve járogattam. És utána a első kápláni helyen volt érsekvadkert, ahol nagyon sok cigánytestvér volt. Gyerekek közül szinte senki nem járt hittanra, és akkor jött bennem ez a gondolat vagy vágy, hogy őket is elhozni Jézushoz. És akkor kezdtem a cigány himnuszt tanulni, hívogattam őket, kirándulni vittem, és nagyon hamar egy nagyon jó kapcsolat született köztünk. Valóban így van, a cigánypasztoráció nem mindig könnyű. Tehát van benne nehézség. Nem egyből lehet generációs, nagyon mélyre nyúló problémákon segíteni. Akár gondolok itt a kulturális oktatásbeli lemaradásra, de erkölcsi nehézségekre is, amik néha benne vannak egy család történetében, nehéz abból egyből kiemelkedni. És nyilván a pap is, aki velük kapcsolatban van, újra éli ezt, hogy próbálom előrevinni, és néha lépünk kettőt előre, hármat vissza. Nem egy diadalút ez a történet, de azt gondolom, hogy minden igazi fejlődés azért ilyen, hogy meg kell érte küzdeni és szenvedni. Viszont nagyon kevés helyen élek át annyi egyszerű, őszinte örömöt, szeretetet, mint köztük. Tehát nem bonyolítják az érzelem kifejezéseiket, meg a mondataikat, hanem nagyon naturálisan, egyszerűen jön. És ez fantasztikus jó érzés. Gyerekeik is olyan szintű életörömöt, meg derűt hordoznak, amit sokszor már mi kicsit túl szabályozott gyerekeink nem tudnak adni. Úgyhogy sok áldás van ezen a munkán, a nehézségekkel együtt. Bátorítok is egyébként minden kedves hallgatót, hogy ha van a közelében például egy szegény család, vagy egy cigány család, akkor nagyon bátran kellene próbálni ismerkedni, kapcsolatot teremteni, megtanulni a gyerekek nevét. És néha egész egyszerű dolgokkal óriásit tudunk segíteni, akár egy kis tanáccsal. Néha hivatalos ügyeiket nem tudják intézni, vagy nem értenek egy orvosi zárójelentést. Hozzám is gyakran jönnek ilyen kérdéssel, hogy az orvost elérte a papírt latin szavakkal, hogy ez nagyjából mit jelent, és ő mire számíthat, vagy mit tegyen. Tehát nagyon sok dologban tudnánk segíteni, ha lenne erre szemünk és szívünk, hogy meglássuk.
Ugye azt mondta püspök úr, hogy egyet előre, kettőt hátra. Sosem volt olyan, amikor azt mondta, hogy most akkor feladom, és kérek egy kis pihenőidőt?
Tehát vannak ebben fájdalmak, meg úgymond csalódások. Persze én azért mindig úgy helyre teszem. Elsőre talán az ember úgy gondolja, hogy kicsit elkeseredik, haragszik, hogy miért ilyen lassan megy a fejlődés. Aztán úgy fújok egyet magamba, leülök, gondolkodom, imádkozom, akkor egyből rájövök, hogy hát ember, honnan jön ő? És ha én abban a családban születtem volna, olyan szülők neveltek volna, én hol lennék? Lehet, hogy még ott se tartanék, ahol ők tartanak. Tehát az ember egyből azt hiszem, hogy helyre tudja magát tenni, és ezek a nagyképű ítéletek azért elmúlnak. Sokszor nem gondolunk bele, hogy mit jelent mondjuk egy ilyen családban fölnőni minden pozitívumával együtt. Hadd mondjak erre egy példát, amire kevesen gondolnak. A legtöbb cigány családban szinte állandóan megy a tévé, jó hangosan. És általában mellette még valami zene is szintén jó hangosan. És e fölött próbálnak beszélni, általában jó erős hangerővel. Soha egy kicsi gyerek otthon, tehát nincs nyugalom, nincs csönd, soha nem kell valamire odafigyelni. Egyáltalán az, hogy ő leüljön, nyugodtan nézegessen egy képeskönyvet, ilyen soha nincs. És egy ilyen gyerek bekerül az óvodába, amit az óvónő mond, gyakorlatilag meg se hallja. Tehát az inger küszöbét nem éri el, és nem tud egy percig nyugodtan megülni egy helyen. Nagyon hamar az óvónő, főleg, hogyha nincs ehhez érzéke, azt mondja, hogy ez a gyerek rossz. Pedig nem rossz. Soha az életben senki őt erre nem kezdte el tanítani, hogy milyen jó dolog, ha csöndbe vagy, odafigyelsz, megnézzük, megértjük. Tehát ezt el kell kezdeni a nulláról tanítani. De éppen így mondjuk templomi dolgok, amikor a legelső olyan misét tartottam, ahol meghívtunk sok-sok cigányembert, Esztergomból kb. 150 cigány jött be, akiknek a nagy része soha nem volt még misén, nagyon nehéz volt. Telefonok megszólaltak, gyerekek a terítőt húzták, senki nem szólt rájuk. Végén majd, hogy nem azt mondtam, hogy ilyet többet nem szabad csinálnom. De második, harmadik, negyedik misén már óriási nagy csöndek voltak. Mert megértették, újra és újra szép nyugodtan elmondtam, hogy Isten szavát hallgatjuk, aki szeret minket, tanít minket, elcsendesedünk, a lelkünket táplálja, megértik abszolút, és át is élik, tehát van rá érzékük, kell hozzá egy kicsi türelem. Tehát kell tudni azt, hogy honnan indul valaki, és egy-egy lépést tud egyszerre megtenni. Mennyei atyánk, hálát adunk a cigány testvéreinkért. Hálát adunk azokért a kincsekért, amelyeket a szívükben elrejtettél. Hálát adunk azért, hogy testvéreik lehetünk. Hogy együtt építhetjük a te országodat, hidakat építhetünk a társadalmunkon belül, sebeket gyógyíthatunk. Kérünk, hogy tégy minket bátrakká, hitelesekké, egyszerűekké, eljuthassunk a cigány testvéreink szívéhez. Növeld a mi hitünket, azt a hitet, amelyet ők annyira szomjaznak, képesek legyünk feléjük erőteljesen, világosan, bátran adni. Áld meg egyházadat, és különösen azokat a paptestvéreket, szerzeteseket, hitoktatókat, akik nagy szívvel a cigány gyerekeket tanítják, nevelik, szolgálják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amárodád, konando csériszán, te szunti szájvel pecsóanáv, te a veltártyiratem, te a velkadé szártukamesz, szarando csérikadevi pejpúv. Amáro szákogyesz eszkománra, de a mengelgyesz, te érti szára már bezehá, szarvia me érti száraz, kodolenge kon a menge bezeháren. Hajna ingera men ande nasulipe, baszlobodi szára men kataronaszul. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Béke királynője,
könyörög érettünk.
Cigányok édesanyja,
könyörög érettünk.
Boldog Szeferino,
könyörög érettünk.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Székely János püspökatya gondolatait hallották a cigányságról. A beszélgetésen részt vett Takács Ibolya, Prontvai Vera és Szabó Tamás.
A Mária Rádió az elmúlt hónapokban ismét frekvenciát nyert Esztergomban. Ennek örömére több közösség jelentkezett Esztergomból, hogy örömmel készítenének regionális adást napi rendszerességgel. A leglelkesebbnek az esztergomi cigány közösség bizonyult, akik arra kérték a Mária Rádiót, hogy rendezzen be náluk egy olyan stúdiót, amely alkalmas arra, hogy napi rendszerességgel regionális adást készítsenek az esztergomi vételkörzetben élők számára. A Mária Rádió esztergomi stúdiójának megvalósítása érdekében december 16-án adománygyűjtő napot rendezett arra a célra, hogy stúdiót telepíthessen az esztergomi cigány közösség számára. Az adománygyűjtő napon több mint 1 millió forint értékű felajánlás érkezett, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. Aki továbbra is támogatni szeretné, a Mária Rádió esztergomi stúdiójának beruházási költségeit megteheti banki átutalás vagy csekkes befizetés formájában. A közlemény rovatban kérjük tüntessék fel a Ceferino szót. A Mária Rádió Egyesület bankszámlaszáma 109 18 001, 6 darab 0 69 123 10 0 0 0. Részletek a www.mariaradio.hu honlapon érhetők el.
Végre otthon lelek nálad, és megpihen a fáradt szív. Lelked új erővel tölt fel. Thank you.
Paul Roth, Mentsd meg a karácsonyt. Ó Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. Nekünk már nincs hozzá erőnk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk, és énekeljük. Csendesen. De a titok, Isten fiának titka, hogy emberré lett értünk, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, a mi bűnünk is, hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. Mi tudjuk, kinek jár karácsonyi üdvözlet és kötelező ajándék. De meg akarunk szabadulni végre a vásárlás és ajándékozási görstől. Szent ünnepet akarunk ülni, amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad. Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit jelent ez az ünnep. Segíts, hogy ne csak télapók legyünk. Segíts, hogy az adventi hetekben a lelkünkbe nézzünk. Segíts, hogy az útra visszatérjünk, s elinduljunk megint. Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek, mint meg annyi tükre a te szeretetednek. Ó Jézusom, ments meg a karácsonyt, ments meg minket. Ezért vállaltál ember sorsot.